Üzenőfüzet. Magazin pedagógusoknak, szülőknek és diákoknak.
Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Műsorunk tartalmából. Dr. Antal Lundström Ilonával, a zenepedagógia professzorával, a gyermekek kommunikációs fejlesztését segítő Látható hangok programról, valamint az első, második és az ötödik osztályosok számára készült legújabb tankönyveiről beszélgetünk. Dr. Somhegyi Anna Mária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója, a mindennapos testnevelés eddigi, az egészségügyi mérésekben is megmutatkozó eredményeiről tájékoztatja hallgatóinkat. Halmos Mónika, aranydiplomás gasztronómus, az ehető virágok szakértője, az élményekkel teli kirándulások, a növények és a virágok kisgyermekkortól történő megismerésének jelentőségét hangsúlyozza. Ma is meghallgathatják Korzenszky Richárd jegyzetét. Dr. Antal Lundström Ilona, a zenepedagógia professzora, már több évtizede dolgozik azon a munkáján, amely az 1980-as években alternatív kísérletként jelent meg, és összekapcsolta a hangot, a zenét és a rajzolást. Ez a pedagógiai program az évtizedek során kiteljesedett, a Látható hangok program, valamint a Kalandozás a hangok birodalmában című könyv meg is jelent, főként óvodapedagógusok számára. Kérném professzorasszonyt, mondja el röviden ennek a csodálatos kísérletnek a történetét és az eddigi eredményeit.
Örülök, hogy most egy kis összefoglalásként végig tekinthetünk ezen az úton, ami 1987-ben egy doktori disszertációval indult, amikor Kodály Zoltán gondolatainak alapján én elindítottam a fejlesztő zenepedagógiai gondolatot, amely azt jelenti, hogy a gyerekeket segíteni kell a zenei készségeik kifejlődésében ahhoz, hogy megértsék a zenét, és ezen az úton a pedagógiai munkának és szaktudásnak nagyon nagy szerepe van. Ez a dolgozat később külföldön vált nagyon népszerűvé, amikor a Zene ajándéka címmel ezeket a gondolatokat kifejtettem, és a kodályi zenepedagógiai elveket a gyakorlatba ültettem át. Ez a munka megjelent Svédországban, Dániában, ott is használták tankönyvként. Ebben már leírtam azt, hogy a gyermekek fejlődésében a hangnak milyen szerepe van, és a hang az alapja a kommunikációnak mind a zenében, mind a nyelvben.
1999-ben dr. Antal Lundström Ilona a koppenhágai Királyi Zenei Konzervatóriumban a zenepedagógia professzora címet nyert el munkásságáért, és itt Magyarországon is bemutatta programját, majd megjelentek könyvei, kezdetben főként a hátrányos helyzetű kisgyerekek segítésére. Milyen eredményt értek el ezzel az első csomaggal, ami óvodásoknak készült?
Nagyon örültem annak, hogy ez elterjedhetett aztán az egész országban, és nagyon sok óvodapedagógus megszerette és használta. Ezeknek a fejlesztéseknek az eredményeit ők maguk kérték egy kutatással ellenőrizni, és itt a Szegedi Egyetem segített. Nagyon világosan látszik, hogy a zenei képességek fejlesztésének milyen hatása van nem csak az olvasás és írás előkészítésére és megalapozására, hanem a gondolkodás fejlődésére is.
Az óvodások számára készített programnak folytatása van, megjelent az általános iskola első-második osztályos tanulói számára írt könyv, valamint az ötödik osztályosok számára írt könyve, és készül a harmadik-negyedik osztályosok számára is ugyanez a könyv. Miért fontos, hogy ez eljusson az általános iskolásokhoz is?
Az Oktatás Kutató Intézet, amelynek feladata az új taneszközök kialakítása, felfigyelt az óvodában nagyon népszerű és nagyon nagy eredménymutató fejlesztő program hatására, iskolája, emiatt szorgalmazták azt, hogy megjelenjen ennek az iskolában is alkalmazható változata. Így született meg ez a tankönyvsorozat, ami egészen különleges, kapcsolódik a sajátos nevelésigénylő gyerekek egyéb tankönyveinek szelleméhez, mindenben segít, és nagyon-nagyon egyszerű megoldásokat ajánl a pedagógusoknak. Azért fontos, hogy ez a hang megértést és hallásfejlesztést segítő program bekerüljön az oktatási intézmények munkájába, mert tudjuk a szegediek kutatásai alapján főleg, hogy a gyerekek 50%-ának nem eléggé kifejlett a hallása, akkor, amikor az iskolába kerülnek. Ezen pedig természetesen az is múlik, hogy nem tudnak jól hallani fonémákat, nem értik meg a beszédet, nem is tudják emiatt leírni, és később, amikor az idegen nyelvek tanulásához készülnek, akkor megint az a probléma, hogy nem hallják az idegen nyelvek fonémáit, emiatt nem is tudják jól kiejteni őket, és itt az idegen nyelvek tanításának a kudarc forrása. Ha a hallásukat korán elkezdjük fejleszteni, és ezt folytatjuk, akkor rugalmas marad a hallás, és az nyelvek tanulásánál is sokkal jobban segít, mint a jelenlegi helyzetben, amit tapasztalunk.
Mennyiben más az általános iskolások számára írt taneszközcsomag, mint amit ön az óvodások számára készített?
A szemlélet ugyanaz, és ugyanazzal az alappal is indulunk, vagyis a gyerekek nagyon sok hangi élményt kapnak az elején, az iskolában is. Ezeket a hangi élményeket földolgozzák, elemzik, megpróbálják rajzos formában visszaadni, így tudjuk őket bevezetni a zenei írás eljöveteléhez, mert fokozatosan épül ki a szimbolikus gondolkodásuk. Ez a fajta szemlélet megy aztán végig, mindig a zenei élményeket próbálják vizuálisan és mozgással szemléltetve, és minden egyéb érzékszervükkel kifejezni.
Az első-második osztályos tankönyv címe a hangok játéka. Ilyen fejezeteket tartalmaz többek között, hogy a hallható világ, a látható dallam és az elrejtett zene.
A látható dallam azt jelenti, hogy eljutnak a kotta íráshoz, aztán amikor már másodikosok lesznek, akkor pedig egyre inkább a teljes zenei motivumvilágot, dallamot, ritmus együtt kezdik megfigyelni, megtalálják már írott formában is a zenét bennük, tehát ezért mondjuk, hogy elrejtettük a zenét, mert az írási jelek, a szimbólumok már tartalmazzák a zenét, amit ők meg tudnak fejteni. Végig megmarad ez az aktív részvétel a zene megértésében, emiatt lesz hatásos, és ez nagyon izgalmas játékká alakul.
Dr. Somhegyi Anna Mária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója nagyon sokat tett hosszú évtizedekig a mindennapos testnevelés elindításáért és megvalósításáért. Hol tart most a mindennapos testnevelés ügye?
A mindennapos testnevelést törvény írja elő, és törvény egy nagyon okos 4 éves fokozatos bevezetést írt elő, és a 4 éves bevezetés is már befejeződött, tehát 2015. szeptembere óta minden évfolyamon, minden osztálynak, minden gyereknek kötelezően megvalósul. De a következő kérdés, hogy hogyan sikerül a megvalósítás. Mert ezt nem könnyű megcsinálni. Éppen ezért nagyon szurkolunk annak, hogy minél több segítséget tudjunk adni a testnevelőknek és az iskoláknak, hogy minél okosabb, ügyesebb, hasznosabb megoldásokat találjanak a mindennapos testnevelésre, hiszen ha jól csinálják, akkor jönnek majd később a várt egészséghatások. Ha meg nem sikerül elég jól megcsinálniuk, akkor kevesebb egészséghatás lesz a vége.
Önök valóban rengeteg szakmai segítséget nyújtottak a tanároknak, nem csak továbbképzések tekintetében, hanem olyan szakirodalom összeállításával, amelyek testnevelés során megvalósítható gyakorlatokat is tartalmaztak. Milyen mérések állnak rendelkezésre az eredményesség kimutatására?
Az eredmények követésére a kormányzat feladatba adta a Magyar Diáksport Szövetségnek, és ők egy nagyon jó, tudományos igényű, nemzetközileg is elismert színvonalú egységes fitségmérést alakítottak ki, ezt törvény írja elő, tehát most végre Magyarországon azon, hogy minden iskolában azonos módon mérik a gyerekek fitségét, és így össze tudjuk hasonlítani, hogy az ország egyes pontjain a gyerekek hogyan képesek ezekben a tesztekben teljesíteni. Másrészt pedig nemzetközi vonatkozásai is érdekesek, hiszen nemzetközi szakirodalomnak megfelelő alapokon állították össze a tesztgyakorlatokat. Minden évben májusban kötelező minden testnevelőnek a gyerekeken ezt végig csinálni, a 10 éves kortól fölfele, tehát 5. osztálytól fölfelé. Online felületen bevihetik az adatokat. Az online felületen azt ezek összesítődnek, saját gyerekét csak a saját szülő, és a gyerek saját maga is persze megnézheti, illetve a tanár a saját osztályát, igen, a többit azt pedig összesítéseket. A Magyar Diáksport Szövetség külön foglalkozik azzal, hogy minden évben összesíti is az eredményeket, értékeli, és összehasonlítja a korábbi évek eredményeivel, úgyhogy én is nagy izgalommal figyelem, hogy milyen eredmények jönnek ki, és az sül ki a dologból, hogy először is megdöbbentő módon nem tud minden gyerek kellő fittséget igazolni akkor, amikor gyorsan kell futni. Tehát a keringés és a légző szerveknek a terhelhetősége megdöbbentő módon nem tökéletes a gyerekek jelentős részében. Az első évi mérés mellbevágó volt. Az azt mutatta, hogy a 10 éveseknek 70%-áról mondhatjuk, hogy fit, és ezen én akkor megdöbbentem, mert azt gondoltam, hogy mindegyik majd fit lesz. A 18 éveseknek meg a 30%-a fit. Ez volt az első mérés eredménye. Durván leegyszerűsítettem a számokat, de körülbelül így volt kerekíthető. És ez egy kicsit javult azóta. Különösképpen a lányoknál javult, ami azért nagyon jó, mert a lányok azok, akik a legrosszabbul teljesítenek ezekben, hiszen egy bizonyos kor után a lányok egyszerűen már nem szeretnek mozogni, ugrálás, ilyesmi, az már ciki nekik. Tehát az nagyon jó, hogy pont az ő körükben javulni kezdett ez a fittségmérési, tehát állóképesség, mondjuk így szakszóval, ez a szív- és érrendszer, illetve légzőszerv terhelhetőségi vizsgálat. Ami viszont továbbra is a leggyengébb eredményt adja a gyerekek körében minden évfolyamon, az pont a gerincre vonatkozó két teszt, és az két izomnak, a hasizomnak és a hátizomnak az erejét méri. A hasizomban egész jól teljesítenek, de a hátizom gyengesége az mindenkit mellbevág, tehát a gyerekeknek körülbelül a fele nem tudja a hátizom erőben elvártat teljesíteni.
Lehet, hogy ez a döbbenetesen gyenge mérési eredmény összefügg a családi szabadidős tevékenységgel is.
Igen, ebben biztos igaza van, tehát a család örülhet, hogy van mindennapos testnevelés, mert így a napi 60 percből, amit előírás szerűen az egészséges fejlődéshez minden gyereknek teljesítenie kell, abból a 30 percből mondjuk a fele megvalósul a mindennapos testnevelésben, mert a 45 perces az óra, akkor jó esetben 30-at tényleg mozognak a gyerekek, de hát még másik 30 percet össze kell valahogy kaparászni. Elég volna, hogy arra odafigyelni, hogy a gyerek egy kicsit kényszeredjen a mozgásra a mindennapi tevékenységek közben, tehát ne vigyük el az autóval egészen odáig, amíg bemegy az osztályba, hanem szálljon ki előbb, és kelljen neki egy kicsit gyalogolnia. Vagy engedjük, hogy közlekedjen a villamossal, vagy lépcsőn közlekedjünk, és ne liftel. Tehát a gyerekeknél is ezekre a dolgokra már oda kell figyelni, és természetesen szabadidőben pedig mindenképpen főleg hétvégén valamilyen mozgás kikapcsolódásos programot érdemes megcsinálni, mert ha hétvégén hagyjuk a gyerekeket csak otthon punyadni, azzal a jelszóval, hogy hadd pihenjen, ugyanez egyébként a nyárra is igaz, akkor nagyon rosszat teszünk a saját gyerekünknek.
Éppen a nyárokán talán hasznos lenne néhány mozgásformát ajánlani a szülők számára.
Úszás, ha lehetőség van, és a gyerek bírja a vizet és az úszást, akkor az egy nagyon jó sport. A gerincet külön kiemelem, ha jól úszik valaki, ez a gerincnek nagyon jó, de minden másnak is egy áthangolás, egy lelki egészség segítő kiváló mozgás, és ha tempósan úszik, akkor meghajtja a keringést és a légzőszerveket is. A biciklizés is egy jó dolog, főleg, hogyha olyan biciklit veszünk a gyereknek, amelyiken egyenes derékkal lehet ülni, mert a az előre görnyedt helyzetben biciklizés az azért a gerincnek nem igazán jó, szülőknek is ugyanezt tudom javasolni. Nagyon hasznos mozgásforma mindaz, ami ugrálással jár, ez pedig azért annyira egészséges, mert túl azon, hogy minden szervet megfelelően megterhel, tehát mindazt, amelyet mondjuk egy futás is. De az ugrálós dolgok azért különösen jók, mert a gravitáció ellenében végeznek az izmok munkát, és az izom tapadási helyeken, a csontokon, ilyenkor van ingere annak, hogy a vérből a méztartalom beépüljön a csontba. Tehát ezért nagyon fontosak az ugrálós mozgások, javasolni tudom a táncot. A tánc az egy csodálatos mozgás, mert ugrálós, minden szerve nagyon jól meghajt. Azon kívül, ha sikerül olyan táncprogramba a gyereket benevezni, ahol néptáncolnak vagy társas táncolnak, ez a kettő ez nagyon kiemelkedik amiatt, hogy itt a fiúknak és a lányoknak más-más szerepük van. És anélkül papolnánk a gyerekeinknek arról, hogy te lány vagy, és így kell viselkedned, te meg fiú vagy, neked meg amúgy kell, na enélkül egyszerűen beleszoknak, belenőnek, belenevelkednek abba, hogy hogy is viselkedik az ember, mint lány és mint fiú. Tehát a táncos dolgokat nagyon tudom javasolni. A táboroztatásban nagy lehetőséget látok, mert a gyerekek imádnak korosztályuk tagjaival együtt lenni, és ha a tábor jó, abban jó programokat szerveznek, a szabadidő nagyon hasznos eltöltését, akkor azok csodálatos dolog a nyári időre.
Halmos Mónika aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével július 20-án Dörgicsén a Levendula ünnepen találkozhattak hallgatóink.
Nekem nagyon nagy öröm volt, hogy ilyen rengeteg emberrel tudtam találkozni. Nagy örömmel mutatom be ezeket az ehető virágokat, illetve az ehető vadnövényeket. Nagyon régóta foglalkozom ezzel, múltkor így belegondoltam, és ilyenkor az ember rádöbben, hogy milyen gyorsan-gyorsan megy az idő. Azt hiszem, hogy nekem is részem van egy kicsit abban, hogy az emberek az utóbbi időben egyre inkább megismerték és megszerették ezeket a dolgokat. Sokan fordulnak vissza a természet felé. Igen nagy az érdeklődés az iránt, hogy azokat a dolgokat megismerjük és újra felfedezzük, amelyek egyrészt régen ott voltak a közelünkben, másrészt amelyekről az újabb időkben derült ki, hogy nem csak szépek, nem csak a természetnek a részei, hanem akár gyógynövényként, akár tápláléknövényként ott lehet a helye a konyhánkban.
Az ön honlapját nézve láttam, hogy 4 gyerek, 4 unoka írja önmagáról, és 84 könyv. Ezek között a könyvek között szinte minden szezon virágjáról, így az ibolyáról, a levenduláról, a rózsáról olvashatunk egy-egy külön kis könyvben recepteket.
Az ehető virágok között van néhány olyan, amelyik én úgy gondoltam, hogy kiemelt figyelmet érdemel. Egyrészt itt van az ibolya. Nagyon sokszor előfordul például régi szakácskönyvekben, főleg a 19. század második felében nagyon-nagyon kedvelt volt ma Magyarországon is, és a környező országokban is rengeteg recept van belőle. A rózsát azt hiszem, azt nem kell megindokolni, hiszen a rózsa az a virágoknak a virága, tehát arról szerintem akár 10 kötetet is lehetne írni, hiszen annyi mindenféle formában meg tud jelenni, hogyha csak a konyhai felhasználásra gondolok, akár az ókori Rómáig visszavezethetjük. Aztán itt van a levendula, amit igazából a konyhában a legújabb korban kezdtek el használni. Itt Magyarországon is azért az elmúlt 1-2 évtizedben aratott a levendula ilyen átütő sikert, hogy megjelent fűszerként a konyhába. Most jelen pillanatban ez a legeslegismertebb virág. Tehát ez már egy kicsit úgy bevette magát a köztudatba, hogy a levendula az nem csak a fürdőszobában jó, meg nem csak a szappanban, meg a szekrényben, hanem meg is lehet enni. A fitypang szintén egy fantasztikus növény, bár sokan nem szeretik, ha a gyepben nő, pedig egy kiváló gyógynövény és salátanövény. Úgyhogy igen nagy ennek a kelléktár, hogy milyen virágokat használhatunk díszítésnek. Ezek ízesítő szerepet is töltenek be, a levelekből akár szendvicskrémeket, salátákat, leveseket, főzelékeket készíthetünk. Óriási nagy a palettája annak, hogy mi minden jók ezek az ehető vadnövények, illetve a virágok. Egyre több fiatal érdeklődik ezek iránt, és bennük van a jövő, úgyhogy ez különösen nagyon jó dolog.
Azt hiszem, az időseknek még ilyen tapasztalatuk is van.
Az idősektől recepteket lehet hallani, főleg vidéken ott vannak így elrejtegetve ilyen jó kis ételkészítési módok. Például érdekes a csalánleves, illetve csalánfőzelék. Ezt én több helyen is hallottam, hogy akik például hadifogságban voltak, igazából a túlélésnek volt az egyik étele, hogyha valaki ismerte a csalánt, és tudta, hogy abból mennyire vitamindús és ásványanyagban gazdag ételt lehet készíteni.
Mondjunk erre néhány példát hallgatóink számára.
A csalán egy remek növény, mert nagyon könnyű felismerni. Nem kell elültetnünk, hiszen nő magától. Az ember a kert sarkába tart egy kicsi csalánt, mondjuk egy fél négyzetmétert, vagy egy négyzetmétert, akkor lehet készíteni egy jó kis levest, kis fokhagymával ízesítve, pirított kenyérkockákkal, vagy néhány főtt burgonyakockát beletéve, nagyon ízletes és nagyon tápláló. Ugyanígy készíthetünk belőle a spenót mintájára egy főzeléket is, vagy akár a leforrázott és pürésített csalánlevelekből nagyon finom szendvicskrémet készíthetünk, krémsajtot hozzáadva. Tehát nagyon nagy a lehetőség annak például, hogy ezt az egyszerű, úgynevezett gyomnövényt mi mindenre használjuk, pedig igazából nem is gyomnövény, gyógynövényként is használhatjuk, talán sokan ismerik a csalánteát. Ez egy nagyon sokoldalú növény.
Ön könyveiben és előadásaiban is hangsúlyozza az élményekkel teli kirándulások, a természet, a növények és a virágok kisgyermekkortól történő megismerésének jelentőségét.
Nagyon fontos, hogyha bárki szeretne gyűjteni növényt a természetben, akkor meg kell ismerkednie a növénnyel. A növénygyűjtésnek amúgy is vannak különböző szabályai, hogy mikor, hol, mit lehet gyűjteni. Van ide vonatkozó erdőtörvény, amelyik megszabja, hogy kinek, mikor, mennyit szabad gyűjteni. Tehát ezeket nagyon-nagyon fontos ismerni, amellett, hogy a növényt ismerjük. Én azt gondolom, hogy a növény ismeretét azt egy könyvből, vagy az internetről, képekről nem lehet elsajátítani. Ez tényleg csak úgy lehet, hogyha az ember találkozik azzal a növénnyel, megfogja, megnézi közelről, megérinti a növény felületét, megszagolja, akkor tudjuk azt a növényt tényleg megismerni minden oldaláról. Minél több dologgal ismerkedik meg az ember szerintem kisgyermekkorában, annál nyitottabb lesz az ízekre, a természetes dolgokra. Aki gyerekkorában nem nagyon találkozott ezekkel, később is sokkal nehezebben fog adja el. Nagyon szívesen tartok gyerekeknek is ilyen foglalkozásokat, hogy ismerjük meg a minket körülvevő természetet, mert manapság ritkán adódik erre alkalom. Hogyha valaki érdeklődik ez iránt, nagyon-nagyon sok helyen lehet találni kifejezetten ilyen növényfelismerő túrákat.
Miért ragaszkodik ön a természethez, a virágaihoz, és főként ennek a szeretetnek a továbbadásához?
Az életünknek a része a természet, és annyi minden dolog van a világban, amelyek állandóan változnak, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni, de ha az ember bemegy a kertjébe, vagy kimegyünk egy erdőbe, vagy egy rétre, akkor ott egy olyan különleges világ veszi körül az embert, ami teljesen megnyugtató. Növények kapcsolatot teremtenek a föld és köztünk, az ég és közöttünk, tehát az ember megnézi a felhőket, a napot. Tulajdonképpen része a természetnek, és mindig valami nagyon-nagyon jót lehet ebben felfedezni.
Thank you.
Kolzenszky Richárd jegyzete következik.
Aki ad magára valamit. Dinnye szezon. Vannak, akik alig várják. A görög dinnye számomra gyermekkori élmény. Anyai nagyapámat Istvánnak hívták, és Szent István ünnepére, névnapjára, augusztus 20-ára egy ismerősünktől egy 10 kilós dinnyét kapott, bele volt vésve, éljen Pista bácsi. Mi gyerekek bámultuk a hatalmas sötét-zöld labdát, aminek a belseje csodálatosan piros volt, amikor a tálcára, majd a tányérokra került. Volt, aki úgy, ahogy illik, késsel villával ette, mi szülői figyelmeztetés ide, figyelmeztetés oda, két kézzel megfogtuk a vékony, de hatalmas dinnyeszeletet. Fülig maszatosak lettünk, nedves volt minden a dinnye levétől. Megváltozott a világ, áruházakban mindent lehet már kapni, nem számít, itt van az ideje vagy sem. Ki tudja, honnan a világ melyik szögletéből érkezik ide körte, szőlő dinnye. De az igazi az, amikor kivárjuk az idejét, megérik, megvesszük és megesszük. Az elmúlt években rendszeresen járok az Alföldre. Amikor lehetett, egy munkatársam kísért, ő vezette az autót. Ismertük az utat, minden kanyart, mint a tenyerünket. Tudtuk, hogy Dunaföld várt elhagyva, Tihany felé jövet, hol lehet az út mellett, vagy valamelyik faluban a felállított sátornál dinnyét venni. Először mindig megálltunk a legelsőnél, megkérdeztük, mennyiért adják, aztán mentünk tovább, remélve, hogy 10 kilométerrel odébb, olcsóbban is megkapjuk. Egyszer, már jó néhány dinnyárust elhagyva, megálltunk az egyik útszéli sátornál. Elképedtünk, milyen drágán kínálja az árus. Közepes korú férfi, barátságos, mosolygós állt a dinnyehegyek mögött. Ilyen drága dinnyét nem veszünk, mondtuk. Amit sokkal olcsóbban adták. Nagyon határozott volt a válasz, aki ad magára valamit, kérem, olcsó dinnyét nem vesz. Visszaültünk az autóba, egymásra néztünk, vajon adunk mi magunkra egyáltalán valamit? Aztán beszélgetni kezdtünk, mi is az önbecsülés lényege, mitől leszek valaki? Valahol máshol van a lényeg. Mennyien vannak, akik úgy gondolják, attól lesz tekintélyük, akkor fogják többre tartani őket, ha márkás cuccokban járnak, ha divatos helyekre utaznak, ha látják az emberek, hogy ők nem akárkik, hiszen pénzzel bármit el lehet érni. Vajon tényleg igaz, hogyha valaki ad magára valamit, olcsó dinnyét nem vesz?
Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő, technikus kollégám Csák Éva, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sallai Évát hallották.